tudom azt, hogy ki milyen gondolattal jött el ezen az estén az Úr házába, de hiszem azt, hogy mindannyian egy vágyal jöttünk szívünkben, hogy szeretnénk az Úrral találkozni, szeretnénk az ő jelenlétébe kerülni. Ezért most néhány éneket fogunk énekelni. Szeretném, ha azon gondolkoznánk el, míg énekeljük ezeket az énekeket, hogy milyen irányba halad a mi életünk. Sokszor olyan gyorsan haladunk egy bizonyos irányba, hogy észre se vesszük, hogy rossz irányba tartunk, és talán mások kell figyelmeztessenek, hogy rossz irányt vett a mi életünk. Ameddig énekeljük a következő éneket, megy a bűnös világ kározat tévútján, gondolkozunk el azon, hogy milyen irányba haladunk. felismertük azt, hogy rossz irányba tartunk, és ha volt bátorságunk az Úr elé állni, és azt mondani, hogy Uram, szükségem van arra, hogy irányt változtasson az életem, akkor tudjuk a következő éneket is szívből énekelni. Nagyon sok ember csak későn döbben rá arra, hogy rossz irányba tart az élete. Lehet, hogy kell egy betegség, egy baleset, vagy egyéb nyomorúság ahhoz, hogy rádöbbenjen. Vagy talán túl későn ébred rá, mikor már nem lehet változtatni. Ha az ember felismeri bűneit, és szabadulni akar a bűneiből, van lehetőség. Lehet jönni az Úr Jézushoz. Mi nem egy valláshoz hívjuk az embereket, hanem mi hívjuk az Úr Jézushoz mindenkit. Énekeljük el a következő éneket. Bűn sötét éjből, börtönömből, Jézus, jövök hozzád.
Jézus,
A következőkben egy éneket fogunk megtanulni. Katona László testvér fogja megtanítani. Átadom a szót.
Köszöntöm én is sok szeretettel a testvéreket, és hozom a családom, a nagydobosi, szamosszegi és návrádi testvérek köszöntését. Ezen a három állomáson sem vagyunk ötvenen, egy kicsi körzetről van szó, sajnos. Annak ellenére a nagydobosi gyülekezet például 21 tagú most, annak ellenére, hogy 6 lelkipásztort adott a baptista missziónak. És ilyen kis gyülekezetből nem találtok még egyet, szerintem Erdélyben sem, de Magyarországon semmiképpen, amelyik kicsiny volt, ellenére 6 lelkipásztort adott a missziónak. Kedves testvérek, egy éneket hoztam, ami a Telek találkozónkon, vagy 6 évvel ezelőtt új ének volt, talán 3 évvel ezelőtt Nagybányán egy evangelizációs hétvégén is. A YouTube-on megtaláljátok ezt az éneket. Egy gyönyörű szép barna kislány, keresem a kicsiket, hát ott a kicsi lány, egy-két évvel idősebb lányka ének, ez a Sofia Csatalbazidis. Örmény vagy albán, valami ilyesmi név lehet ez. Felhívtuk őt, hogy megengedje, hogy lefordítsuk ezt az énekét. Az édesanyja vette fel, mert akkor ő már egyetemista volt, de ott az interneten ott olyan pici lányként énekli. Igazán az ember lelkébe búvó hangja van, gyönyörű szép barna hangja. És azóta pedig már fiatal anyuka, és ez az ének pedig nagyjából így hangzik lefordítva. Ó, milyen csodás a Jézus, senki sincs olyan, mint ő, aki a karjait nyújtva sziklára állít föl. Senki sincs fogható hozzá, csak ő igaz és bölcs, nincsen a földön, égben más, aki megmentünk. Én úgy gondoltam, hogy mivel egy új ének, feltételezem, hogy új ének, nem jött át Nagybányáról ide, akkor nem jó éneket fordítottunk le. Na de most innen majd akkor repülni fog tovább az ének. És hogy egyszer azért mindenki tudja hazavinni a szöveget, mert azért a kivetítés nem tudott hazavinni. És ráadásul még hajnalban felkeltem, hogy gyorsan megkeressem a organista testvéreknek a 4 szólamú példányát, és nem találtam, csak 1 szólamost. Úgy szétosztogattam, felső peténytől kezdve nem tudom merre ezt az éneket, hogy már nem maradt 4 szólam otthon, valahol majd meg kell a gépemben keresni, vagy a méretetlen sok papírom között. Még mielőtt az énekbe belefognánk, egy igével köszöntöm én is a testvéreket. Pontosabban két igének a titokzatos feszültségében rejlő titokkal. 74. Zsoltárban úgy imádkozik a zsoltáros, hogy ne add a te gerlicédet a fenevadnak, magára gondol. Gerlice vagyok. Izsaiás 40 végén pedig azt olvassuk, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szállnak, mint a sasok. A kérdésem az, hogy lesz a gerlicéből sas? Na, itt van a titok. Ezzel köszöntöm a testvéreket, és kívánom, hogy ezen a hétvégén a gerlicéből legyen sas. Minden bőrkötésben. Na, az éneket megmutatom a testvéreknek, és én szerintem az orgonisták holnap már engem ebből fel fognak menteni. Egyszer eljátszom, és utána pedig énekel. Thank you.
egyszer. A rögzítés kedvéért énekeljük el. Egyetértünk egyébként azzal, hogy Jézusnál nincs senki nagyobb, ki volna hozzá hasonló mennyben, földön, senki sincs. És annyira érettünk jött, és annyira odaadta magát érettünk, hogy erre nekünk reagálni kell. Én gyerekkoromtól a hívőnek csúfoltak, én azt jogosnak éreztem, de csak 20 éves koromban kerültem szembe azzal a kérdéssel, hogyha ő értem meghalt, akkor erre nekem mi a válaszom? És akkor értettem meg 20 éves koromban, ha én akkor nem válaszolok, onnantól fogva kárhozatra való az ember vagyok. Ő az, aki minket megment, aki felemel, aki sziklára állít bennünket. Na nézzük az éneket. Ó, milyen csodás a Jézus, senki sincs olyan, mint ő. Aki a karjait nyújtva, sziklára állít ő. Senki sincs fogható hozzá, csak ő igaz és bölcs. Nincsen a földön zsígben más, aki megment ő. Nincs, aki úgy szeret minket, ahogyan Jézus szeret. Mennyből a földre lemosni szennyünket. Nála van vége és áldás, őtlen megbocsát. Nincsen a földségben más kinyit
készítsük szívünket az ige befogadására. Isten igéje szólni fog ezen az estén is, és mindannyiunknak lesz üzenete. Kérdés az, hogy kész vagyok-e válaszolni a hívásra, kész vagyok-e meghallani az ige szavát. A következő énekünk igéje szól, igéje hív.
Yeah. Azon gondolkodtam a napokban, mai napon is főleg, hogy mi is az élet. Olyan titokzatos az élet. És sokan, amikor arra kell válaszolni, hogy mi az élet, akkor azt mondják, hogy nekem az élet pénz, vagy szórakozás. És mondanak még dolgokat, hogy nekik mi az élet. És most, amikor itt vagyunk az Úr házába, amikor az ígével, lelki énekekkel foglalkozunk, mi hogy fogalmazzuk meg az életet? Mi az élet? Nekünk mi adott igazán életet? Mi ad örömöt ebben az életben? Mi az életünknek a célja? És amit János apostol mond, és szeretném idézni ezeket az ígéket, és remélem, hogy minél többünknek, mindenkinek ez az életünkben van, azt mondja János apostol, akié a fiú, azé az élet. János első levelének 5. részéből, a 12. versből idéztem. Akié a fiú, azé az élet. És kimondja János, hogy akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Lehet, van biológiai vagy fizikai élete. Meg lehet, hogy társasági élete is van, vagy családi életet él. De igazából élet, ugye a nagybetűs élet, az igazi élet, az csak az Úr Jézusban van. És az Úr Jézus Krisztus mondta magáról, hogy én vagyok az élet. És hadd tapasztaljuk meg ma este, hogy ő igazán életet ad nekünk, lelki életet, örök életet. Ezek az igeversek úgy folytatódnak, hogy ezeket azért írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Micsoda nagy dolog, hogy az ember itt, a halandó ember tudja, hogy örök élete van az Úr Jézus által. Hát érdemes az Úr Jézusban hinni, az Úr Jézussal járni, az Úr Jézusnak élni, és én most bíztatom a kedves testvéreket, minnyájunkat, hogy adjunk hálát. Ha el tudjuk ezt mondani, hogy az élet, az Úr Jézus, a hit, a lelki dolgok az enyémek, nekem adta ajándékképpen, köszönjük meg neki, és imádkozzunk azért, hogy ez legyen a mindennapi életünk törekvése is, célkitűzése, hogy jobban megismerjem az Urat, hogy mélyebb legyen az odaszánásom, a hitben tudjak jobban megerősödni, az örökké való dolgokkal, értékekkel jobban tudjak foglalkozni, többet tudjak foglalkozni.
Testvéreim, Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyve 16. fejezet első versétől. Mózes 4. könyve 16. fejezet első versétől, és engedjétek meg, hogy az új fordítású Bibliából olvassam az igét. Mózes 4. könyv 16. fejezet első versétől. Kórah, a Jícár fia, aki Kéhát fia, aki Lévi fia volt, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Onnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és fölkeltek Mózes ellen 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői neves emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és közöttünk van az Úr. Ezt hallva Mózes arcra borult, és így szólt Kórahhoz és egész csoportjához: majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. Ezt tegyétek, Kóra és egész csoportja, fogjátok a szenes serpenyőtöket, tegyetek bele tüzet, és rakjatok rá füstölőszert holnap az Úr színe előtt. Az lesz a szent, akit kiválaszt az Úr. Elegem van belőletek, Lévi fiai. Majd ezt mondta Mózes Kóraknak: hallgassatok ide, Lévi fiai. Keveslitek, hogy külön választott benneteket Izrael istene, Izrael közösségétől, és ti járulhattok elé, hogy ellássátok a szolgálatot az Úr hajlékánál, és a közösség szolgálatára álljatok? Megengedte, hogy eléje járuljatok testvéreitekkel, Lévi fiaival együtt. Most még a papságot is kívánjátok? Bizony az Úr ellen fogtatok össze, te és egész csoportod, mert ki az az Áron, hogy ellene zugolottok? Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliáb fiait, de azok ezt mondták: nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodna is akarsz rajtunk? Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül. Vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét? Nem megyünk. Ekkor nagy haragra gerjedt Mózes, és ezt mondta az Úrnak: ne tekints az áldozatukra. Nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, és egyikükkel sem tettem rosszat. Kóraknak pedig azt mondta Mózes: holnap légy az Úr színe előtt csoportoddal együtt, te, ők és Áron. Fogja mindenki a maga szenes serpenyőjét, és tegyetek rájuk füstölőszert, azután járuljatok az Úr elé, mindenki a maga serpenyőjével, 250 serpenyővel, te is, Áron is. Fogta azért mindegyik a maga szenes serpenyőjét, tüzet tett bele, arra pedig füstölőszert rakott, azután odaálltak a kijelentés sátrának a bejáratához, Mózes meg Áron is. Kóra egybegyűjtötte ellenük az egész közösséget a kijelentés sátrának a bejáratához. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész közösségnek. Lapozzunk, 31. verstől olvassuk. Alig mondta végig Mózes ezeket a szavakat, meghasadt azok alatt a föld. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, a Kórahhoz tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába, mindenükkel együtt, és befötte őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Az egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, elfutott kiáltozásokra, mert ezt mondták: még minket is elnyel a föld. Ezután tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölőszerrel közeledtek hozzá. És még a 26. fejezetből egy vers, 11. vers, 26-11. De Kóra fiai nem haltak meg. Eddig Isten igéje.
Foglaljunk helyet, testvéreim. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és azután az ige hirdetés lesz.
Testvéreim, egyszer mondtam édesapámnak, hogy mint a háztáji bizottságnak az elnöke, évről évre megcsalta az embereket. Hát hogy fiam? A hozzám hasonlóan régebb óta fiatalok tudják, mi az, hogy ölező. Olyan két bot összeszerkesztve, ami 1 méter 70 valány centire ér a végpontja, és az úgy forgatva kimérték a háztáit évről évre a TS tagoknak. És mondom, ott volt a csalánsapó, hogy a barázdát nem tetszett belemérni, mert azt átlépte az ölező. Ha barázdát is belemérje, akkor nem kapott volna annyit a TS tag. Ó, hát fiam, hát tavaly április óta már a mennyben mérik a telket apunak, de azt szeretném ezzel az indítással nektek mondani, hogy szeretnék egy kis körzőt a kezetekbe adni, mert azzal sokkal pontosabban lehet mérni, mint a nagy ölezővel. És az Isten igéjét, amikor vizsgáljuk, vagy egy-egy történetet, amikor vizsgálunk, ne legyen ilyen elnagyoló szemléletünk, értelmezésünk, gondolkodásunk, hanem nagyon is kutassuk a részleteket. Mert amikor az Isten igéjét vizsgálod, azért ott nem mindig igaz az, hogy az ördög a részletekben rejtezik, néha az áldás. A történetet is tehát így ajánlom tanulmányozásra, és akkor kezdjünk bele. Történt a pusztai vándorlásnak már nem az elején, hanem véleményem szerint már Moab mezején vannak, tehát az ígéret földjével már szemben vannak letáborozva, és úgy gondolom, hogy 1-2-3 év választhatta el már őket a Jordánon átkelésen, tehát ugye a 35-38. Évben járnak a pusztai vándorlás 40 évét, hogyha vesszük, mint terminust, és akkor történt egy igen veszedelmes lázadás, és egy igen nagyméretű lázadás egy magyar parlamentnél, és hova tovább, most már egy nagyobb létszámú vezetői sereg lázadt fel, Mózes és Áron ellen. Ahogyan olvastuk is, 250 ember. Ez a lázadás, járjuk körül, tehát ilyen apró körző lépésekkel. Ezek az emberek, és felsorolja az, hogy melyik vezető, melyik törzshöz tartozott. Kóré, régi fordítás szerint, vagy Kórak, az új fordítás szerint, ő lévita volt, a lévitáknak 3 ága volt, mert hogy a Jákob fia Lévinek 3 unokája volt Lévitől, az egyiket úgy hívták, hogy Kéhát, A másikat úgy hívták, hogy Gerzon, a harmadikat úgy, hogy Mirári. Ennél fogva a lévi törzsének ez a három ága szaporodott aztán el. Voltak a kéháti léviták, kéhátiták, így szoktuk mondani. Voltak a gerzoniták, és voltak a mirári léviták. Amikor a pusztai vándorlás elején Mózes a Sínai hegyen van, a törvényt veszi Istentől, kijelentéseket, és oda le nem tudnak várni, akkor aranyborjúzás kísértése esett meg rajtuk, és hát bizony elbuktak benne. És az a történet okulású szolgálatot volna, hogy hát az Istent, aki minket erős kézzel kihozott Egyiptomból, csodák által, és az akkori uniós Közel-Keletnek a legerősebb államát tönkrevert a Jóisten gazdaságilag, ideológiailag is, hiszen minden csapásban valamilyen istene vallott szégyent Egyiptomnak, legyek ura, a főisten, a bika, a marhavész, stb. Azonosítsátok be tovább, a napisten, akkor a háromnapos éjszaka, és így tovább. És okulni lehetett volna belőle, és akkor volt az, hogy Mózes jön le a hegyről, és kérdezi Józsuét, te miféle zaj jön a táborból fel? Jól hallom? És akkor Józsué, úgymond még közösség lélektani jelenségeből tapasztalatlan lévén, azt mondja, hogy hát ez biztos valami győzelmi dal, amit énekelnek. Azt mondja Mózes, nem, nem, 81 éves fülével, én részeg danolászás hangját hallom, tivornya, felfosztózás. És úgy volt. Mikor lementek, Mózes felindult, összetörte a kőtáblát, amit Isten írt ujjaival, és összetörte az aranyborjút is, és azt mondta, hogy aki az Úré ide hozzám, kik álltak oda Mózeshez? Saját törzse. A léviták? Na most mindenki húzza ki a kardját, és vágjátok le a bálványozás vezetőit, vagy abban élenjárókat, és akkor megöltek nem tudom hány ezer embert, most pontosan nézzetek utána, öregszek, már nem emlékszek minden adatra. És akkor azt mondja Mózes ezután a szomorú esemény után a lévitáknak, hogy most avattátok fel magatokat az Úr szolgálatára. Létezik olyan avatás is, amikor nem a gyülekezet imádkozik, hanem odáll az ember, ahova kell, Isten oldalára is felavatta magát. Vannak ilyenek ebben a gyülekezetben? Hogy mondhatja ezek után a zsidókhoz írt levél Mózesről, hogy hű volt a maga háza népéhez, ha Sínai hegy tövében kaszaboltatja saját népét? Tudjátok a választ? Egy kis kitérő most a lázadás történetéből. Hát hogy lehetett akkor saját háza népéhez hű? Mózes hű volt akkor is. Csak nem a hegy tövében bálványozó, felfosztódott néphez, hanem az Isten szívén elgondolt Izraelhez volt hű, amikor azt mondta, hogy vágjátok le a bálványozókat. Térjünk vissza. Tehát akkor ezután a történet után a léviták osztályrésze lett a lelki életnek a művelőse, ők közülük lettek a papság, ők lettek a szerpapok, ők lettek a technikusai a lelki életnek, azt is mondhatjuk, hogy ők lettek a jogászok, ők lettek a pedagógusok, ők lettek az orvosok, nem is kaptak földet, mint ahogy úgy egy orvos sem földművelő általában, vagy egy jogász sem, hanem a nép ügyeinek az intézője. Az Isten elé tartozó dolgok, meg a társadalmi rend elé tartozó dolgok intézője. Tehát ezek a léviták onnantól fogva erre lettek kiválasztva, de a kéhátiak pedig speciálisan az Úr sátorának a szolgálatára lettek rendelve. Kéháti nemzetségen belül is aztán voltak az ároniták, és volt a többi kéháti, akik pedig a szerpapok voltak, az áldozatokat intézték, kapusok lettek, tábor bejárat őrizői lettek, stb. Stb. Kórhá családjának a történelmét fogjuk tanulmányozni három alkalommal most, és meglátjátok, hogy mennyi mindent rejt el itt Isten nekünk tudnivalókat, olyan tudnivalókat, amelyek lélek mozgósítóak és lelki hajtóerőt jelenthetnek hittel befogadás esetén az üdvösség felé. És amikor ők föllázadtak, az Úr szolgálatában álló pozíciójukból, az Úr szolgája Áron és Mózes ellen, akkor kiléptek a szolgálatukból. A negyedik fejezet, ugyane könyvben, negyedik Mózes könyvében, negyedik fejezet, negyedik vers azt mondja, hogy igen szent szolgálatban álltak ezek a Kóré és az ő nemzetsége. És amikor ők lázadtak, akkor bizonyságot tettek annak, hogy nem okultak a nép hibáiból, akkor már közel 40 éves halmozott népi hibákból, mert nem csak a Sínainál hibáztak, volt úgy, hogy a kősziklánál is, meg amikor kenyér nem volt, meg amikor, stb. Ismeritek a 40 év történetét. És kilépnek a saját beosztásukból, és neki mennek a saját vezetőjüknek, Áronnak, Mózesnek, lázadással, lázadó szervezkedéssel, lázadó beszéddel. És azt mondják, figyeljétek meg, hogy beszélnek. Tejjel és mézzel folyó föld az ígéret földje, azt ígérted, hogy oda viszel bennünket. Nem, te tejjel és mézzel folyó földről hoztál ki bennünket. Mire gondolnak? Melyik országra? Hát ott, ahol ők vályogvetők voltak. Korbácsolások alatt. Ahol nekik, hogy a munkát teljesíthessék, előtte való hajnalban még a polyvát is össze kellett szedni a mezéről, hogy estére a teljesítmény meglegyen és a minőség. Most az nekik, megszépül Egyiptom. A lázadás ott kezdődik, amikor Egyiptom, amikor a régi élet kezd idealizálódni számodra, hogy aj, milyen jó volt az. Évíz Györkön lelkipásztora voltam egy bácsinak, aki 64 éves korában tért meg, és olyan lókupesznek számító ember volt a maga falujában, Galga Györkön. És ez a bácsi oda került Hévíz Györkre, feleség az komolyabb hívőasszony volt, korábban is megtért, és ez a Tedás bácsi abban a 12 tagú gyülekezetbe, alig, hogy oda került, egy-két éven belül állandóan támadta a pénztárost, hogy az nem jó van elszámolva, ő ellen pénztárkönyvet vezetett, figyelte, hogy a Jani bácsi mennyit számol, ő meg sasszra, mint ő látott, annyit írt be, és évvégén az szerint kellett volna stimmeljen a könyv, ahogy ő, nem ahogy a pénztáros írta. Gyötrődtem a bácsival, kezdő lelkipásztorként, hogy hogy kell ezt leszerelni, hogy kell megállítani, meggyőzni ezt az embert. Ugyanakkor, ha látogattam, mindig ragyogó szemmel mesélt, hogy rossz gebéket hogy adott el táltosként. Tehát az volt a megállapításom, hogy nála a régi élet újra visszajött, bár most már ő baptista, bár ő még lesírt, hogy a pénztáros mennyit számolt el, és csinálta a balhét, de csillogó szemmel mesélte a régi életének a tényeit. Aztán hát rájöttem néhány hónap gyötörődés után, hogy ezt úgy hívják, hogy pénzszerelme, ezért mindenkit, még a halott régi pénztáros is csalással vádolta. Pedig föld alatt volt már a Békefi Pali bácsi, a feleségem nagy apja volt ez a Békefi Pál, a lelkipásztor Békefinek az apja. Még az is szerinte csalt. A régi élet így vissza tud jönni, testvérek. Hát gyülekezeten kívül is halt meg a bácsi. Nos tehát, ezek a léviták, kéhátiták, Kóré, és főleg őróla neveztetik ez a lázadás, mert a többi társa, Dátán és Abirám, ők rúbeniták. Rúben törzséből származnak, de mégsem úgy ismerjük, hogy a rúbenit a Dátánféle lázadás, hanem a Kóré neve lett itt a szomorú embléma. Mert egy lévitának messze több a felelőssége. A lelki rend, az isteni szolgálat, a népnek a békességben való vezetése tekintetében messze több, mindenkinél több a felelőssége. De hát hogy jut ide egy vezető lévita, hogy lázadó lesz belőle? Egyáltalán egy vezető lévita hogy kezd barátságba nem lévitával? Egy megtért hívő ember templomban vagy ószövetségi sátor körül, áldozatok körül forgalódó szolgáló ember hogy kezd barátságot kocsmárossal? Vagy drogkereskedővel, vagy fogyasztóval? Értitek, hogy lévita hogy barátkozik a rúbenitával? Persze, hát mind Isten népe volt az, mind a 12 törzs. Csak most alkalmi esti üzenetként azért ez kérdés. Hogyha mi az Isten szolgái vagyunk, mindenki barátunk lehet világ megváltó szeretetünkben. Mindenkivel összefonódhatunk. Isten szolgái ellen lázadtak fel. És azt mondják, hogy nem adtál ilyen meg olyan földet nekünk meg ezzel-azzal folyó mézel, vagy folyót. Mézel folyó föld. testi igényeinket nem szolgáltat ki. Itt van felvonulóban az a kereszténység, amelyik azért jár össze, hogy az ő testi igényét, kulturális igényét, esztétikai igényét szolgálja ki az Isten tisztelet. Szolgálja ki a lelkipásztor, a vezetőség, az énekar, és ha nem, akkor mennek odébb, ahol azt kiszolgálják. Pedig egy lévita, aki Isten titkainak a sáfára lehetne. A sáfárság szó szomorú. Hallottam hazánkban több sáfárság konferencia előadást, amelyben a pénzzel való gazdálkodásról tanítottak. Minket úgy tekintsenek, mint Isten titkainak sáfárai, 1 Korintus 4. Hát kérem szépen, a korintusi levélben a sáfárság nem pénzügyi fogalom. Ha az lett volna, akkor nem lett volna a korintusi gyülekezet. A korintusi görögök is mondhatták volna azt a zsidó Pálnak, komán mi is tudunk ugye a pénzzel gazdálkodni, minket ne oktass. A sáfárság szó a Bibliában nem pénzügyi fogalom, hanem Isten titkainak, kegyelmének a feltárása. Hogy lehet gyermekévé lenni? Hogy lehet a bűn bocsánathoz jutni? Hogy lehet testvéré lenni? Hogy lehet Isten ajándékaiban részesedni? Hogy lehet növekedni? Hogy lehet megférfiasodni a Krisztusban? Ezek a titkok azok, amelyeket ki kell osztani Isten sáfárainak, a lévitáknak. És nem a testi igényeket kiszolgálni. És feltámadtak, fellázadtak tulajdonképpen a célország ellen, az ígéret földje ellen is. Amikor arról beszélnek, hogy kihoztál Egyiptomból, az volt igazán a gazdag föld. Most meg még csak tiszta homok, meg szomjúság, meg unjuk a mannát, meg egyebek. És a célország ellen támadnak fel. A lázadó beszédüket előadják Mózesnek, és szentségi kategóriát oszt Kóré. Azt mondja, te Mózes meg Áron, milyen alapon emeled magad a nép fölé, hiszen az egész nép szent. Testvérek, tényleg szent volt az a nép? Hát Refidimben, mikor kezdtek egy kicsit szomjazni, szentül viselkedtek? Kádesben szintén? Vagy amikor elfogyott az Egyiptomból kihozott teheneik, meg birkák, az nem volt hús, akkor is szentül viselkedtek? Amikor megnézhették, mert egy év alatt annyi sem kellett hozzá, már az ígéret határán lehettek, és visszajön a 12 kém, ők akartak kémkedni, Mózes mondta először, hogy nem menjetek. Amit Isten megígért, azt nekünk nem kell kikémlelni, az nem hit, az nem bizalommutatás az ígérő Istenünkkel szemben, hanem nagyon is hitványság. És amikor visszajön a 12 kém, szentül beszéltek 10. És Kóri azt mondja erre a népről, hogy ez az egész nép szent. Szentségi kategóriát osztogat. És azt mondja, hogy itt van köztünk Isten. Milyen alapon mondja ezt? Hát olyan alapon, hogy 36-7-8 éve már ott van a Fridláda. Meg ott van a Szent Sátor. És ők ezt beazonosítják Isten jelenlétével. Tehát eltárgyiasították az Isten fogalmukat. És az Istennel való kapcsolatot. És az Istennel való kapcsolat ilyen eltárgyiasítottan valóban megvolna, akkor elég volna szerezni egy aranykeresztet, vagy egy kis alakú és egy nagy alakú, egy új fordítású, egy régi, meg egy angol, meg egy görög bibliát, és akkor velem van az Isten. Tárgyszerűen. Mikor van velünk az Isten? Tárgyi feltételek megléte esetén, vagy lelki feltételek megléte esetén? Lelki feltételek megléte esetén van velünk az Isten. Jézus azt mondja, ha megtartjátok az én igémet, akkor szeretni fog titeket az én atyám, és elmegyünk ahhoz, én és az én atyám, és lakozást veszünk nála. Lelki feltétel, és a legszorosabb kapcsolatot vesszük fel az ilyen gyermekkel, ilyen tanítványunkkal. Benne lakozunk. És ez, higgyétek meg, a lázadásnak ez ma is velejárója, hogy eltárgyiasítja az Istennel való kapcsolatot, a lázadás mai szelleme, az Isten jelenlétét, ezzel kiiktatja a lelki feltételeket, kiiktatja a lelki fejlődés szükségszerűségét. Nem kell növekedni, Kijöttem egy teológiai bizonyítvánnyal, legyenek szívesek, respektálni az én végzettségemet. Bármikor, amikor szószékre megyek, általam Isten szól, nem kell fejlődni. És így aztán látunk lelkipásztort, kijött 10-20 éves, most nem küldenénk teológiára, vagy előjárót, nem választanánk meg, mert elmaradt a lelki fejlődés. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen a hit kapcsolatot iktatja ki. Kórénak a beszédje, gondolkodása, és ez veszedelmesen terjedt. Ha ezt már 250 ember úgymond demokratikusan kész, tömbszerűen megszavazni, akkor ott le van váltva a 10 parancsolat, le van váltva Mózes. Ma ez így folyna tovább. És azt mondhatjuk, hogy Kórék tulajdonképpen demokrácia kísérletet, forradalmat kezdeményeztek. És a demokrácia, tehát a nép soraiban búvó erőknek a hatalomba juttatása. De milyen erők? Pláne a mai világban milyen erők vannak a nép soraiban? Amikor nem is a nép soraiban, hanem olvasd a Jelenések könyve 15. fejezetéből, meg 16-17 környékén megtalálod kétszer is, a pokolból gonosz lelkek jöttek fel, és elmentek a föld királyaihoz, és felajánlották erejüket, hatalmukat az ENSZ-ben, a Bilderberg csoportban, New Yorkban, Moszkvában, vagy Washingtonban. Felajánlották erejüket. Hát akkor miféle erők bujkálnak ma nem csak a nép soraiban, hanem a kormányzati sorok között is. Kormányzói szívekben. Gondolj csak bele! Mit jelent demokrácia? Gondolj bele, mit jelent a demokrácia. És ezt a kísérletet csinálja Kóré az isteni vezetés helyett. Az egész nép szent. Majd a nép megválasztja, hogy kit akar vezetőnek te. Nem téged, Áron, meg Mózes. És hátat fordított ezzel a felhőnek, a tűzoszlopnak, az isteni vezetésnek, hátat fordít a hajnalunként mannát adó istenüknek, ez a lázadó csapat, ideológia. És hátat fordítanak annak, aki megnyíló kőszikla lett előttük, hogy hűs forrásvizet adjon. És visszavezetni őket Egyiptomban, ba hátat fordítanának Kánaánnak, mert ők lázadnak. És Isten pedig reagens. Kémiából, gyógyszerek világából ismerős ez a fogalom, hogy reagens, amikor valamilyen vegyület hat a másikra, és kölcsönösen az visszahat. És akkor átalakul, lesz belőle egy másfajta elem, vagy valami. Reagens lehet a szervezetem is, hogy valamit valamivel nem szabad szedni, mert akkor nem kívánatos hatás jön a célzott hatás helyett. És Isten reagált a lázadásra. Hadd álljak meg egy kis emberi dolog elmondására. Talán 94-ben vagy 5-ben Hallauban, Svájcban találkoztunk egy régebbi ismerős testvérnővel debreceni gyülekezetben, a Balog lányok közül az egyik, Balog Emília. Nagyváradi a férje, Kovácsné a neve most. Ezzel az Emikével meg a férjével összetalálkoztunk Hallauban, a kiskörösiekkel voltunk kint ilyen egy hetes zenekari úton. Meglepetésünkre nagy örömmel üdvözöltük egymást. Hogy vagytok, Emike? Hogy kerültetek ti ide, meg hogy éltek? Azt mondja, megyünk haza Magyarországra. Miért? Hát itt vagytok Svájcba. Hát fél Európa ide akarnak költözni, nem hogy innen el. 95-ben azt mondta Emike, megyünk haza, mert itt el fogjuk a gyerekeinket veszíteni ebbe a rendszerbe. Haza is jöttek pár éven belül. A Dani fiúk lelkipásztor Egerben most a szeretett szolgálatnál valahol. A másik fiúk ifjúsági zenészvezető a debreceni gyülekezetben. Mert elvesznek a fiak bizonyos rendszerekben, bizonyos szellemi atmoszférában. Elvesznek a gyerekek, a családok, de a szülők is. Tehát ezt az isteni reagálást akarták megelőzni. Ők is. Jólétben vagyunk, Laci. Krisztina, mondták nekünk. Jó állásunk van, jól fizetnek, de ez a szellem, ami itt van, pedig az egyik legkeresztényebb állam, Svájc. Abban az időben Az Európai Szemle című újságban Svájc leírta, talán Hugo Büchler nevű politikusok által, azt, hogy miért nem lépnek ők be az Unióba. És többek között az egyik családügyi bizottság brüsszeli felszólaló szavai miatt is, amelyben nagyon furcsálották ők a svájciak, hogy ilyen Brüsszelben elhangozhat 95-ben, most pedig 20 évvel odébb vagyunk, hogy a politikának arra kell törekedni, hogy megszüntesse a családot, mert a családban a szülők tevékenysége tekintélyelven nyugszik, és ezzel a tekintélyelvű működéssel akadályt képeznek az ifjúság demokratikus és liberális felnövekedésében. A svájci kritika brüsszeli hozzászólás alapján akkor ez volt. Azóta eltelt 20 év. És azt mondták emékéjék, mi nem akarjuk, hogy a gyerekeink elvesztenek ilyen szellemi társadalomban, szellemiségű társadalomban. Testvéreim, Isten reagál a bűnre. Kóréék lázadására is reagált. De reagál a hitre is az Isten. Reagált Noé kortársainak bűnös világára? Reagált az Isten a homoszexuális Szodomára és Gomorára? Reagált az Isten Jerémiás korabeli Sedékiás király által istentelenségben marasztalt jeruzsálemi vezetésre? Reagált az Isten arra, hogy elutasították a Mesiást? A Jézus korabeli zsidók? Nehogy azt higgyétek, hogy a mostani bűnös világra nem fog reagálni az Isten. Úgy, ahogy énekeltük. Megy a bűnös világ. De te hova mész? És reagál az Isten a hűségre is. Az Isten keresésére is. A hitnek a megőrzőinek is. A hitére, kitartására. Az ő érette szenvedők szenvedéseire is reagál az Isten. És elvesztek Kóréék. Nagyon meglepett évekkel ezelőtt, amikor aztán a 26. fejezetben felfedeztem, hogy de Kóré fiai nem halálnak meg, a Károli szerint. Nem haltak meg. Dátán fiai, Abirám fiai, asszonyai meghaltak. Hogy lehet az, hogy a úgymond értelmiségi helyzete pozíciója alapján a legfelelősebb embernek meg megmaradnak a fiai? És megint a kiskörzőt kellett elővenni, és forgatni a Bibliát. Erre kell, hogy valahol az igében választ találjak. Hogy Kóré a leginkább a fogalmazója a lázadásnak. Eszmei kiötlője. Elnyeri a büntetését, ez rendben van. Elvesznek a fiai a többieknek, de az övéi miért maradhattak meg? Személyválogató az Isten? És a következőhöz jutottam, testvérek. Ahhoz, hogy még a sínai tövén, amikor Isten a törvényeket adta, és azon belül nem csak a társadalmi életvitelhez, hanem az Isten tiszteleti rendhez is, a szolgálati szabályokat, stb. Akkor Isten Kéhát fiai, tehát a léviták egyik ágának, akik a templomi szolgálatra lettek kiválasztva, arra nemzetiségre, vagy nemzetségre, ez talán a pontosabb szó, a nemzetiség az más jelent, azt a rendelkezést adta az Isten, minden lázadás előtt, még az aranyborjú sem igen történt meg, mert ez ugye a Mózes 40 napos ott léte alatt hangozhatott el, hogy Kéhát fiaival úgy bánjatok, hogy soha ne pusztuljanak ki, hogy mindenkor Kéhát fiaiból legyenek, akik az én templomom, az úrházának, sátorának a rendelkezésére állnak, szolgálatára állnak. Tehát azt mondhatjuk, annak az oka, hogy a legfőbb lázadónak el kellett ugyan pusztulnia azért, amit tett, ahogyan gondolkodni kezdett, ahogyan szervezkedni kellett, kezdett, de a fiai kegyelmet nyertek egy előzetes életvédelmi rendelet miatt. Ez volt az évérelé. Ugye tudjátok, férfiak, mi az az évérelé? Ilyen elektromos gépekben van egy olyan gyors kapcsoló, vagy ami magától is lekapcsol, ha valahol zárlat van, és nem üti agyon a anyukát a gép, tudjátok, magyarázzatok el annak, aki nem tudja. Ez az évér elé, ez az életvédelmi törvény megelőzte ezt a lázadást. És ennek a törvénynek köszönhető az, hogy az apa el kellett, hogy pusztuljon nagyon tragikus halállal, meg a többi társak, azoknak a családjaik is. De pont ennek az embernek, a fiai egy kegyelmi, életvédő korábbi törvény alapján megmaradtak. Innentől fogva lehet családtörténetet kutatni Kórera vonatkozóan, nem csak egy eset tanulmányt, és ezt folytatjuk majd holnap, meg holnap után, ha élünk, hogy azután mi lett az ő megmaradt fiaiból, meg 100 év múlva, meg 300 év múlva. Testvérek, itt egy csodához jutunk el, hogy igen, az ember csinál egy lázadást, de Istent ez nem éri váratlanul, és hogyha kegyelmezni akar, akkor ő minden emberi létezés meg lázadás előtt már tudott egy kegyelmi életvédő törvényt, vagy egy megoldást. Péter levelét, ha elolvasod, és elmondja Péteren keresztül a Szentlélek neked, hogy nem ezüstön és aranyon váltattunk meg, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, aki mikor lett már elhatározva és döntve, hogy a világ megváltója lesz? Időszámítás előtt 1000-ben? Vagy időszámítás után 33-ban lett eldöntve, hogy ő lesz a világ, ő lesz a bárány, aki a világ bűnét hordozza és bűnöseit megmentheti? Teremtés előtt már kiválasztva volt, mint bárány. És akkor rájövünk, hogy a Kéhát fiaira vonatkozó életvédelmi isteni intézkedésnél van egy sokkal korábbi és minden népre, minden nemzetre vonatkozó életvédelmi döntés az Istennek, amikor az ő fia Jézus Krisztus föld teremtése előtt, már mint a világ megváltója, ott volt regisztrálva a mennybe. És akkor nem csak Kórá fiai kutathatják, hogy hogy maradhatnánk meg, hanem mi magunk, mai magyar emberek is. Kutathatjuk, hogy akkor a teremtés előtt már meglévő bárány által megmenekülhetek én is. Volt egy másik ok is, amiért ez a lázadó, a fiak nem haltak meg, de másnap a nép tovább folytatta, nem olvastam, hogy rövidebb legyen az olvasásom, de olvassátok végig ezt a történetet. Másnap a nép, annak ellenőr, hogy előző nap elpusztultak a fő kolomposok, tovább folytatta a lázadást a nép. És akkor pedig tűz ütött ki, talán nem is tűz, hanem olyan csapás, hogy a nép halt. És meghalt 14.700 ember. És akkor kezdett a nép a lázadás, a most már vezetők nélkül is folytatott lázadásból felébredni, és sikoltanak az Istenhez, hogy mindannyian meghalunk. És akkor Mózes konzultál Áronnal, és azt mondja, fogja egy serpenyőt és parazsat, és állj az élők és holtak közé, és állítsd meg az Isten öldöklő angyalát, hogy ne pusztuljon ez a nép, ne pusztuljon el a lázadásban. Másnap pedig azért maradtak meg mégis sokan, bár sokan meghaltak, 14.000-en, mert Áron odaállt az élők és holtak mesdjére. És ezt megint Jézusban látom a legteljesebb megvalósulásában. Áron itt csak az előkép. Jézus, amikor odament a keresztfára, és ott meghalt értünk, az élők és a holtak világa közé állt. Hogy nem csak a kéháti Kórá fiait, hanem a szatmár németi fiakat és leányokat is, férfiakat, anyukákat és apukákat is megmentse a haláltól. Biztos láttátok, vagy a Farm, ahol élünk című sorozatban is volt egy ilyen jelenet. Vetítik azt itt? Vagy tudjátok a magyar? És valamelyik gyerek beleesett egy bánya kürtőbe. De én a történetet úgy hallottam, hogy egy amerikai kisvárosnak a domboldal, a városszéli óvodájából kivitték a gyerekeket zöld füves sétára május-júniusban. És a térdigérő fűben egyszer csak eltűnt az egyik gyerek. És szaladnak a többi kicsik az óvónénikhez, akik meg a rét szélén ott Szabadjára engedték a gyerekek, hogy nincs meg a pistike. Elkezdték ilyetten keresni, és tényleg nem volt meg a pistike, de találtak egy lyukat. Valamikor ott egy bánya volt, amit 50 évvel azelőtt bezártak, volt is korlátott a kürtő kiáratánál, de az elkorhat, lelegelték, széthorták, és ott a fűben nem látszott, hogy ott egy ilyen gyerek lezuhanhat. És akkor odahajoltak, és hallották, hogy lenne a mélyben, ott sír a gyerek. És persze azonnal a katasztrófavédelem, polgármester, anyukát értesítették, és mindenki jött ki a városból, aki meghallotta ezt a szörnyű helyzetet. Polgármester adott egy hosszú drótot, a végén egy mikrofont, meg egy kis hangszorót. Anyuka, ne sírjon, engedje le, és biztatsa a gyereket, hogy tartson ki, mert megyünk érte. Na de hogy? Összeültek a mérnökök, a bányászok, a katasztrófa védelmisek. Hogy lehet ide, ha elkezdjük tágítani a kürtőt, akkor mi magunk öljük meg a gyereket a rázuhanó földekkel? Másik azt mondta, hogy mellette egy méterre ássunk egy párhuzamos gödröt, és akkor majd. De azt mondták, az még mindig veszélyes. Jött egy harmadik mérnök, az azt mondta, hogy nem, hanem a régi bánya tárna járásig le kell menni odébb 10 méterrel egy gyorsan ásni egy kürtőt, és aztán alulról felfelé bontani, és majd az ölünkbe hullik a gyerek. És így mentették meg a gyermeket. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy Jézus, halleluja, megváltotta a haláltól, oké, minden rendben van. Na, vegyük elő a kiskörzőt. Hogy is mentett meg bennünket? Úgy, hogy ő a halálba szállt le. Jézus teste vége. Kivégezték. Lelkét ő maga adta az atyának vissza. De mi van az ő harmadik dimenziójával, ami látszott, amikor csodákat tett? Az isteni erő. Amikor tengercset csendesített, amikor halottat támasztott, azzal a dimenziójával mi van halotti állapotában? Az megvolt halálban is. Ebben az állapotában szállt alá a poklokra, azaz a holtak hazájában, nem a kározottak helyéhez még, és tudtulatta az ő győzelmét, ami nem azt jelenti, hogy ott még változhatnak a helyzet a halálban lévőknek. Nem változhat. Isten nem beszél önmagával szembe. Onnan nincs vissza, ott már az ember a fa, hova dől, ott marad, ugye? Tudjuk. Hanem mi, akik élünk, úgy vegyük komolyan az életünk idejét, és abban az Istenhez való viszonyulást, hogy ha ezt elszalasztjuk, akkor többé nincs változási lehetőség. No tehát Jézus előre megy a halálba, és a halál felől jön minket megmenteni. Ezért van az, ha üdvözülni akarunk, nem kell meghalnunk testben. Hanem az ő halála hasonlatosságával egyé lenni vele, ami a bemerítés. Róma 6 szerint. Nem megyek tovább ebben a gondolatban, de Jézus ilyen módon állt az élők és a holtak közé. És hogyha nem úgy lettél Isten gyermeke, hogy tényleg meghalva a bűnnek, mint hogy énekli egy kórus ének, hogy a bűnnek, én már meghaltam, hanem csak hangulatból, meg olyan jó itt a zene, meg ez a sok előéneklés, meg stb. Szimpátiából, az kevés. Meg kell halni. Szamosszegen nagy örömünk van. A presbiter testvérünknek, Bacskó Gábor testvérnek a fia, meg a menye elkezdtek járni, most már 2 hónapja hűségesen járnak, és minden vasárnap délelőtt ott vannak. Nem Szamosszegen laknak, és így délelőtt vannak ott. Azt mondja ez az Oli, hát én félek, ha megtérek, hogy meg fogok halni. Mondom, Zoli, úgy van, de a régi természeted, az óemberednek kell meghalni. Te abban a kegyelmi helyzetben lehetsz majd, hogy a te bőrkötésedbe, a te testedbe, ha igazán megtérsz, akkor egy új hatalom fog érkezni ebbe a törékeny cserépedény testbe. Egy rendkívüli hatalom. Hatalom érkezik, hogy Isten fiává légy. És a megváltásban majd gondviselés lesz arról is, hogy ez a mulandó test is kicseréltessék a maga idejében. Nos, tehát Isten a halál irányából jön, hogy minket megváltson. Erre ritkán gondolunk, ugye, amikor a megváltásról gondolkodunk. Nem kerülhetjük ki a halált, ezt a kürtőt. De Jézus alól jön, és ölébe érkezhetünk meg, megtérő szívvel. Testvéreim, Kóré lázadása. Csak ennyi volt a lázadás az emberiség történelmében. Van ma is egy óriási nagy lázadás. Egy nagy, egyre inkább globális kiterjedésű, gonosz, lázadási tendencia. A hittől elfordulás, a hittől elszakadás, nem azt mondja az ige, hogy az egyházaktól is. Ott vannak az egyházban is. Csak a hittől. És képzeld el, hogy lehet hittől elszakadt emberekkel jó gyülekezetet összeimádkozni. Sehogy. Folyik egy lázadás az Istentől való származásunk ellen, és a tudomány az állatokkal fektet össze bennünket. Folyik egy lázadás a nemiségünk ellen, és azt mondja, hogy nem úgy születtél, hanem majd te eldöntöd, ahogyan szocializálódsz, hogy te most férfi vagy nő akarsz lenni. Folyik egy lázadás, hogy mindent kereskedelmi áruvá akarnak tenni, nagy Babilon utolsó bűnei között az van, és az emberi lelkeket is kereskedelmi tárgyát teszi. És ebben a lázadásban te érintve vagy? Hát én is, mint baptista gyülekezetbe járó nyírvátori fiú, hát egy 50-60 tagú gyülekezet volt gyerekkoromban, azt mondtam, hogy hát én nem vagyok a világban. Igaz, hogy tinédzser koromban rejtvényeket fejtettem, nem úgy, mint nagy Karcsi bácsi, hogy bugykosokból itták a bort a parokba le, húzódva, miközben baptista tagok voltak, nem így? Én csak a füles rejtvényeit fejtettem. Hát azért ez nem olyan bűn, ugye? Na de hát egy, tudjátok, hogy a patikáriusnak egy döglött légy is megrontja akármilyen jó illatú kenetét is, mondja a Prédikátor könyve. Ettől is el lehet kározni. És aztán ma már végtelenül megsokasodott a lázadás lehetősége. Nyílt és rejtett lehetősége. Nem kell kimenni, tüntetni az Isten ellen, elég leülni a számítógép elé. És ott vagy a lázadók között. Nem? Elég elmenni egy ott alvós érettségi előtti bulira. És ott vagy a lázadók között. Testvéreim, folyik egy világméretű lázadás. És Isten változatlanul, annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy ő most évszázadok óta hallgat, változatlanul reagens az Isten. És reagálni fog erre a mostani világméretű lázadására is. És ez a lázadó világ ugyanakkor sorvadó. Fogyó. Az Isten országa pedig növekvő. És az ő növekedését senki meg nem állítja, és Jézus Krisztus uralma növekedésének nem lesz vége. És az ő kegyelme be akar nyomulni a bűnös életekbe. A természet nem tűri a vákumot. Ha valahol légüres tér keletkezne, mert mondjuk egy melegedés miatt felszállt a levegő, azonnal utána nyomul az újabb hideg levegő. Ez van a természet rendjében. Ilyen a kegyelem is. Ha valahol a talaj alacsonyabb, ott összefut a víz. Ezért érdemes alázatosnak lenni, mert az olyan, mint az alacsonyabb talaj, hogy odafut a kegyelem. És ne féljetek, hogy alázatosan, megtérve kicsinnyé kell válni az Isten előtt. Az emberi tüdő két férfi tenyér nagyságú. Nem egy nagy felület, ugye? És hát nem is lehet 60-80 évig szerencsés esetben. Lehet vele együtt lakni. Na de ha kibontod a hörgőit, akkor egy futball pálya nagyságú felület van a tüdőbe. Kicsinség, amiben óriási mértékek vannak ugyanakkor. Alázat, amiben még az örökké valóság is. Egy pillanat, egy megtérési pillanat, és abban a pillanatban az örökké valóság jön be hozzád. Hatalmas az elektromos ipar, és egy 2 milliméteres drót összekötésen belül az egész elektromos ipar beérkezik a házadba. Azzal a kicsi megtérő szíveddel, azzal a gyenge, de mégis szívből jövő ajtónyitással, Uram, itt vagyok bűnösen, nem akarok a lázadó világgal tovább haladni, hanem szeretnék a te kegyelmedbe bekerülni. A kegyelemnek tehát az a természet, hogy ahol korábban a bűn uralkodott, be akar a helyébe nyomulni. Nézzétek, Ráháb parázna volt. Férfiakból élt. És mégis Jézus ős anyjai között ott van a nemzetségtáblán. Mert benyomult a kegyelem. Mert egyszer befogadta a kémeket. De szakított is az erkölcstelen életével. És az akkori törzsi vezető, Júda törzsi vezetőjének a fia, Sálmon vette el ezt a rossz hírű asszonyt. Bizalmat adott annak a nőnek. Feleségül vette. És majd nem tudom hány generáción keresztül Dávid király, Jézus Krisztusig ott van az ősanyák között. Egy egykori jerikói bűnös asszony. Mert benyomult a kegyelem. Gileát félrelépett egyszer, lett egy zabi gyerek. Elnevezte Jeftének, elűzték a testvérek. És az egyik legkiválóbb bírója lett Izraelnek Jeftéből majd később. Mert a kegyelem benyomul oda, ahol korábban a bűn rombolt és okozott nagy bajokat és családi feszültségeket. Kedves testvérek, az ige hirdetésekben, és bátorkodom azt hinni, hogy a mai ige hirdető szavakban is a lélek szele akar fújni, és ehhez a szélhez mi a vitorla? Van-e vitorlát, hogy ezt a szelet befogd? Zsidókhoz írt levélben van, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. És a meghátrálás szó egy hajózási szó, ott a görög nyelven. És ez a hajózási szó lefordítva, szolgai fordításban azt jelenti, hogy nem vagyunk a vitorla bevonás emberei. Vagyis a lelkünk a vitorla. Nem tekerjük össze az Isten igéje előtt, nem zárjuk be a lelkünket, hanem kitárjuk. Gyere, Uram! Az én eddigi bűnnel belakott szívemet, lelkemet, most kezdje a te szelet fújni, és hadd vigyen engem a bűn lázadó világából, oda az örök világba, ahol már nem lesz lázadás, mert levettetett a lázadó. Testvéreim, hogy álltok ti tehát ezzel a széllel meg a vitorlátokkal? Isten mentő kegyelme előtt, tárjátok ki a szíveteket, kérlek titeket. Elhívtatok engemet, gondolom, szűs testvér, nem csak magától. Írt nekem levelet, Beszterce kellett volna mennem. Kelemen Sándor testvérhez viszonozna a látogatás. De ők leszervezték, hogy ne oda, hanem ide jöjjek. És én rám meg Isten az biztos, hogy beszéljek erről a lázadóról, de arról is, hogy megmenekülhettek a fiak. Egy kegyelmi korábbi döntés által, és a világ teremtése előtt már nékünk, üdvösségünkre, megmentésünkre elrendelt bárhány által megmenekülhetünk. Hadd mondjam el nektek egy élményt, és aztán befejezem. Tavaly áprilisban halt meg édesapám 91,5 évesen. És hát halál előtt ő még úgy gondolkodott két nappal, mondtam neki, hogy Nyíregyházán lakott a húgomnál. Apu, úgy látom, hogy most már a pátriárkák útjára tetszik lépni, akik keresték az alapokkal bíró örök várost, mert nem találtak ilyet a földön. Úgy van, fiam, mondja. És mondom, ebben a városban arany utcák vannak, és gyöngykapuk, és lakóhely az Úr Jézus szerint. Tudom, fiam, nekem is ott lesz. És kérdezem tőle, hogy apu, hányba tetszett bemerítkezni? Tudta, hogy egy kicsit majd akarom az életét ismertetni, mielőtt a másik predikátor igét hirdet. És mondja, hogy 32-be. Mondom, hát apu, 23-ban tetszett születni, 32-ben az még csak 9 év, nem inkább 42-ről van szó? Gondolkodik 4-5 másodpercet, mondjál 42-t, úgyse lesz ott senki, aki cáfolni tudja. Halál előtt két nappal. És most augusztus 20-án, én nem vagyok álomlátó, meg sosem szerettem, ha valaki ezzel jött elő, de most engedjétek meg, hogy mégis elmondjam, augusztus 20-ára viradó éjjelen volt egy álmom vele kapcsolatban. Álomban készültem a szamoszegi iskolában, ahol 48 gyereket tanítok bibliai ismeretre, most ilyen általános iskola, mind roma gyerek. De tündérek, aranyosok is, meg néha kisördögök. És az álomban én készültem oda, és előtte leszoktam zuhanyozni, és erre beállít a szobámba a nyíregyházi két húgom. És úgy magamban, álomban morogtam, hogy miért jöztök most ide jutkamarikát, nekem indulni kell Szamosszegre. De erre kezdtek még többen jönni be a szobába, végül már egy nagy stadionnyi nép vett körül. És egyszer megláttam e nagy nép között az édesapámat. És hogy nem, ez a tömeg elkezdte énekelni az Úr őrizőm, pajzsom és szabadítom, 127-es, 6-os, kívülről tudott apu sok Zsoltárt. Ezt is többek között, a 27. Zsoltárt. És láttam, hogy apu is énekel, és oda mentem álomba, hogy segítek neki énekelni, ő tenoros volt. És amikor vége lett az éneknek, nem tudom, ki volt a karmester, de odajött, és ennyit kérdezett, hogy na Józsi bácsi, jól megy a szólam? És ezzel vége lett az álomnak. Én szerintem az Úrtól volt, de gondolkoztam, hogy normális dolog az, hogy én álmokat látok apámról, illetve egy darab álmot. Normális dolog ez? Pláne meg, hogy még szó sziker elmondani. De hát aztán eszembe jutott Jóel, aki azt mondja, hogy véneitek álmokat látnak. Én meg akkoriban töltöttem be a 66. évemet, tehát elég vén voltam ahhoz, hogy Jóel ígérete nálam egy kicsit aktuál. Tehát szerintem nem volt ez abnormális dolog. Na tehát példaként mondom el, hogy az Úr szeretete, amikor már az övéi vagyunk, meg sem gondoljuk, hogy mikor milyen jelzéseket ad nekünk az örök életről. És ebbe az örök életbe Jézus nyitotta meg az ajtót, a bárány. Aki már örök időkben, a föld világ teremtése előtt, már az Isten üdvözítő fiaként készült bejönni a történelembe. De még előtte meg kellett a terepet oldani, hogy legyen terep hozzá. Meg bukott emberek. Testvérem, szeretnéd-e, hogy ott lennél az örökké valóságban? Szeretnéd-e azt, hogy ezzel a mostani lázadó világgal ne kelljen elpusztulnod? Ne kelljen megégned abba a tűzbe, ami jön erre a világra. Ha szeretnéd, azt kérem tőled, hogy hajtsunk most fejet. Csendességben. Adjunk választ Isten hozzán szóló ígéretéhez. Mikor van az üdvösség napja? Pál azt mondja, hogy most van. Mikor van az a most? A lélek számára. Amikor megértetted, hogy szólt hozzád az Isten, és igent mondasz rá, az az óra számodra az üdvösség órája. Az üdvösség napja. Lehet, hogy ez most van. Hajtsuk meg a fejünket. Beszélgessünk Jézussal, aki meg akar a lázadó világból bennünket szabadítani. Megmutatja a kiútat kegyelmén, sebein keresztül, és az örök világ számára akar megmenteni bennünket. Hadd kopogtasson Isten gondolataidon, te pedig adj választ az Istennek. Jelentkezz lelkedben Isten előtt. Itt vagyok, Uram. Nem akarok elveszni a világgal. Túl akarom élni ezt a lázadó világot. Gyermeked akarok lenni. Aladon. Köszönjük, Urunk, a felvilágosítást. Szeretnénk az üdvösségre gyülekező gyermekeid sorába tartozni. És fogadd el a mi szívünk döntését, Uram. Akik pedig régen a tiéd vagyunk, segíts megerősíteni a kegyelemben való helyzetünket. Uram, segíts erre bennünket, vidd győzelemre a te hívó szavadat mindnyájunk szívében. Örök irgalmadért kérjük ezt. Amen.
Thank you.
magasztalunk téged, és hálát adunk, hogy tőled az élet jön, és az áldás. Kegyelmedbe fogad, szeretsz bennünket, de nem akarod, Uram, hogy a lázadásban, a bűnben, a nyomorúságban maradjunk, az ítéletet von maga után, de amit te adsz nekünk, Uram, az az élet, az áldást, mennyországot, gyönyörű életet, Uram, magasztalunk, hogy ezt kínáltad nekünk ma este is. Uram, add, hogy mindnyájan elfogadjuk, és ha elfogadtuk, Uram, add, hogy ezt tudjuk nagyon, ezért tudjunk nagyon hálásak lenni, tudjuk ezt neked megköszönni, és tudjunk ebben az életben, ebben a hitben fejlődni. Nem megállni, nem meghátrálni, hanem haladni. Uram, ha valaki elakadt a hit útján, a hit életben, valami területen, Uram, munkálkodjál, és segítsd meg, hogy előre tudjon haladni, hogy ne adja fel, hanem ragaszkodjon hozzád, Uram. Köszönöm, hogy te megoldod a mi helyzeteinket, a mi problémáinkat. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen jó vagy hozzánk. Magasztalunk az evangéliumért, szeretetedért. Ad, Uram, hogy elfogadjuk, és azt szerint tudjuk élni az életünket mindnyájan. Amen.